Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tartott kedd reggel Magyar Péter miniszterelnök, amely során ismertette a kormány.hu per igazságszolgáltatás oldalon közzétett kegyelmi botrány dokumentumainak részleteit. Magyar Péter azt mondta, hogy ez nem az ügy vége, és előrevetítette, hogy átalakítják a kegyelmi jog gyakorlásának rendszerét. Ezzel kapcsolatban Fülöp Botond, az ügyet kirobbantó ügyvéd szerint nem lenne helyén való, ha a köztársasági elnöknek a jövőben nyilvános indoklást kéne kötelezővé tennie. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Szikra Leventét, az Alapjogért Központ vezető elemzőjét, vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
És természetesen köszöntöm én is hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát a Fidesz frakció is azt nyilatkozta, de hogyha megnézzük azt, hogy mi hangzott el, akkor igazság szerint, aki eddig is nyomon követte a kegyelmi ügyet, azt a konzekvenciát vonhatja le, hogy semmi olyan nem derült ki eddig a kegyelmi ügy részleteiről, amit nem lehetett volna eddig tudni. De azért mégis kezdjük azzal, hogy mi az, ami ezen a sajtótájékoztatón történt, mi az, amit most ismertetett Magyar Péter, és egyáltalán milyen dokumentumokat láthatunk.
Hát szerintem érdemes a dokumentumokat vizsgálni, ugye nyilván ezeknek a nyilvánosságra hozatala volt a lényegi pont, a lényegi döntés, és hát ezekből lehet valódi tájékozódást biztosítani, ezekből lehet információt szerezni. Én megnéztem ezeket a dokumentumokat, és valóban egyetértek a kérdésben foglalt azon állítással, hogy itt olyan nagy újdonságot nem tudtunk meg. Talán az egyetlen dolog, ami eddig csak mondjuk ilyen pletyka szintjén terjedt, és nem lehetett igazolni, vagy nem lehetett bizonyítani, az az, hogy ugye Varga Judit és az Igazságügyi Minisztérium nem javasolta, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Tehát ezt ugye eddig nem tudtuk hivatalosan, most már hivatalosan tudjuk, hogy az Igazságügyi Minisztérium azt szerette volna, ha nem kapja meg a kegyelmet, ugye ez a bűncselekmény miatt elítélt személy, és ugye a köztársasági elnök írta felül ezt a miniszteri javaslatot. Ahhoz, hogy ezt az egész ügyet megértsük, én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy a kegyelemről egy kicsit beszéljünk, ha megengedi, mert mi is ez a kegyelem? Ugye a Novák Katalinnak az indoklásában is például azt láttuk, már amit elmondott ugye a botrány kirobbanását követően, meg ugye sok helyen ez jelent meg, hogy ez az ember, aki kérelmezte a kegyelmet, ő ártatlannak vallja magát, és igazságtalannak véli az eljárást, és ezért nyújtotta be a kegyelmi kérelmet. Most a kegyelem az nem arra vonatkozik, hogy ilyen dolgokban egyfajta utólagos, mondjuk sokatfokú bíróságként kijavítsa az esetleges eljárási hibákat. A kegyelem az arra vonatkozik, hogyha valakit a bíróság arra való, valakit egy bíróság jogerősen elítél bűncselekmény miatt, de valamilyen személyes, különös méltányos érdemlő körülmény miatt mégis őt érdemes kiengedni, akkor ezt a köztársaság elnök személyes egyéni mérlegelés alapján megteheti. Tehát tipikusan az szokott lenni a kegyelem adásnak egyébként az oka, normális esetben, hogyha valaki mondjuk halálos beteg, és a bűncselekménye nem volt annyira súlyos, hogy a társadalom nagy igazságtalanságként élhesse meg, hogy egy bűnözőt kiengednek az utcára. Vagy adott esetben, ha egy rokonát kell ápolnia. Ez is lehet egy olyan személyes méltánylást érdemlő ok, ami miatt a kegyelem az indokolt lehet, jogos lehet. Tehát az, hogy valaki ártatlannak tekinti magát és igazságtalannak érzi a bírói ítéletet, ez viszont nem tekinthető a kegyelem legitim indokának, és ugye ebből fakadt az egész probléma. A másik dolog, hogy miért van szerepe a miniszteri ellenjegyzésnek? Ugye a köztársasági elnök politikailag felelőtlen. Ez egy alkotmányos elv, ez minden állam, minden demokratikus államban így van, tehát a köztársasági elnököt politikai felelősség semmiért nem terhelheti. Ezt el lehetne mondani egyébként Magyar Péternek azt illetően is, hogy ő most a mostani köztársasági elnök lemondását követeli, de az egy másik téma, minden esetre érdemes észben tartani, a köztársasági elnöknek politikai felelőssége nincs. Nem lehet, és nincs is. Éppen ezért van a miniszteri ellenjegyzés, mert a miniszternek viszont van politikai felelőssége, és azzal, hogy a miniszter miniszter ellen jegyez egy köztársaság elnöki döntést, azzal átvállalja a politikai felelősséget. Ezért kellett ugye Varga Juditnak is távoznia, bár akkor már nem is volt miniszterként hivatalban, amikor az ügy kirobbant. Minden esetre a politikai felelősség mindenképpen az igazságügyi miniszteri ebben a kérdésben, akkor is, hogyha személyes felelősséget viszont másképpen ítéljük meg. És az, hogy hogy a miniszternek most nem kell lejegyeznie a kegyelmi kérvényt, az talán egy túlreagálásnak volt tekinthető egyébként, hiszen alapvetően épp az a lényeg, hogy a köztársasági elnököt nem szabad politikailag felelősségre vonni, és éppen ezért kell egyetértenem a Fülöp Botond ügyvéd úrral is, aki azt mondta, hogy az indoklás elvárása a kegyelmi kérvénynél az nem helyén való, hiszen ez pont arról szól, hogy bizonyos egyéni személyes élethelyzeteket, sok esetben ugye nagyon érzékeny személyes adatokkal együtt mérlegel a köztársasági elnök, meghozza ezt a döntést, és hogyha a miniszter politikailag vállalhatónak tartja ezt a döntést, akkor pedig ellejegyzi.
Mert ugye itt arról beszéltünk, hogy eleve az ilyen kegyelmi eljárások hogyan zajlanak le, és fontos azt is megemlíteni, hogy a köztársasági elnökök rendre hoznak, ilyen adhatnak kegyelmet, sőt, adtak is kegyelmet. Érdemes itt azt elmondani, hogy amiért ez a nyilvánosságnál is ekkora vihart kavart, az amikor ezt ugye a vidéki prókátor, most már tudjuk, hogy melyik ügyvéd áll mögött a nyilvánosságra hozta, az kettő dolog. Ugye ebben az, hogy olyan kapott kegyelmet, akinek pedofíliával kapcsolatos ügyhöz köze volt, és amire az iratok ráerősítettek, hogy jóval hamarabb hozták meg ezt a döntést, mint ahogy szokták, hiszen a pápa látogatás az egyfajta ilyen sürgető pecsétként volt ott a dokumentumon. Ez azért fölvet további kérdéseket, mint ahogy Magyar Péter is azt mondta, hogy ez az ügy itt még nem zárult le. Egyrészt felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő iratokat, illetve azért tett olyan sejtelmes kijelentéseket, hogy Gaudi Nagy Tamás is, ugye a Mi Hazánk alkotmánybíró jelöltje is megszólalt az ügyben. Na beszéljünk kicsit arról, hogy bár tényszerűen most sokat nem tudtunk meg, de Magyar Péter azt mondta, hogy ez az ügy még nem zárult le.
Igen, hát ugye itt azért érdemes meglátni azt, hogy a mostani miniszterelnöknek ez a nyilatkozata, ez inkább arról szól, hogy itt politikailag szeretné napirenden tartani ezt a kérdést, tehát nem egy igazságtételről, nem egy jogi tisztánlátásról beszélünk, legalábbis én nem úgy látom, hogy ez van az ő fókuszában, hanem az, hogy az ő politikai felemelkedéséhez vezető botrány az minél tovább a közvélemény mellett legyen, minél tovább erről legyen szó, és mondjuk nem arról, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt mondjuk bő egy hétben, amióta már a kormány is megalakult, még nem nagyon látunk olyan kormányzati intézkedéseket, amelyek érdemiek, tehát olyanokat látunk, hogy kivizsgálunk, átnézünk, megvizsgálunk, megnézünk, de hát ezek azért nem az emberek életét befolyásoló döntések, és ugye vannak már olyan kevéssé teljesített ígéretek, mint a 480 forintos hatósági ár az üzemanyagra, vagy hasonlók, de ez csak a politikai része a dolognak. Ugye a kegyelmi ügyre visszatérve, alapvetően valóban a társadalomban az okozott egy rendkívül erős, és azt gondolom, hogy jogos morális felháborodást, hogy egy pedofil elkövetőnek a segédjét részesítette kegyelemben a köztársasági elnök. Ráadásul egyébként egy olyan embert, aki hamarosan egyébként is szabadult volna. Tehát nem volt olyan sok érdemi nyereség számára sem ebben a történetben, ha csak nem ugye a büntetett előírt következményei alóli mentesülés, de hát az nem hiszem, hogy indokolta volna a kegyelmet. Ugye ez az ember, tehát K. Endre, ő amikor a kegyelmi döntés megszületett, akkor reintegrációs őrizetben volt. Ez azt jelenti, ezt a köznyelv mondjuk házi őrizetként tudná azonosítani, tehát azt jelenti, hogy otthon volt, nem a börtönben. És ez a reintegrációs őrizet, ez néhány hónapon belül véget is ért volna, tehát ő néhány hónapon belül egy teljesen szabad ember lett volna, és letöltötte volna a büntetését. Tehát ebben az értelemben sem volt különösebben sok értelme ennek a döntésnek. Ugye még egy dolgot érdemes itt elmondani. Ugye az igazságügyi miniszternek ebben a történetben nem csak az a szerepe, hogy ellenjegyzi, vagy éppen ezt megtagadja a kegyelmi kérvények esetén, hanem ugye az igazságügyi minisztérium keresztül zajlik maga a kegyelmi eljárás is. Tehát az igazságügyi miniszter köteles felterjeszteni az összes kegyelmi kérvényt. Ez nagyon fontos, mert ugye a Varga Juditot azzal is támadták, hogy egyáltalán miért terjesztette fel Novák Katalinnak ezt a kérvényt, tehát azért, mert törvényi kötelezettsége. Tehát az igazságügyi minisztérium egy postás szerepet tölt be, de nem csak postás. mostás, hanem előszűrő is. Tehát ezért is van az, hogy az igazságügyi miniszter javaslatot tesz minden egyes kegyelmi kérvényre, amelyből egyébként sok száz van minden évben. Minden egyes kegyelmi kérvény esetében az igazságügyi miniszter tesz egy javaslatot. Ez egyébként kiderül az iratokból. Látszik, érdemes itt ugye a jogászok előnyben, érdemes a pontos kifejezésekre figyelni. Ugye onnan tudjuk, hogy a miniszter azt szerette volna, hogy ne kapjon kegyelmet K. Endre, hogy az ő esetében felterjesztés szót használ, míg azon esetekben, amelyeknél szeretné, hogy kegyelmet kapjon az illetőt, az kegyelem megadására előterjesztem. Tehát az egyik esetében arra utal, hogy ő csak úgy átküldi, mert kötelező, a másik esetben arra utal, hogy egyetért a kegyelmi kérvényel, és szeretné, hogyha a köztársasági elnök ezt alá is írná. És ugye ebben a történetben volt az, hogy valóban Novák Katalin ennek eltért ettől a miniszteri javaslattól, és utána viszont gyanúsan gyorsan elejegyezte Varga Judit. Itt volt még egy, ezt nem teljesen látjuk a dokumentumokból, hogy ez miért történt ennyire gyorsan, és ugye ami viszont benne van a dokumentumokban, hogy a hivatali út megkerülésével történt, tehát erre megint csak azt tudom mondani, hogy általában a problémák akkor történnek, hogyha valaki nem tartja be a különböző szabályokat, amik rá vonatkoznak. Itt ugye a minisztérium apparátusa esetében ez felmerült. Tehát a lényeg az, hogy az erkölcsi felháborodás az jogos volt. Én azt is látom azért, és ezt is mondjuk el, mert így igazságos és teljes a kép, hogy a megfelelő személyi és politikai következtetéseket mindenki levonta, legalábbis a politikai szereplők közül, akik érintettek ebben. Tehát ők lemondtak, és ezen túl ugye további teendőre nem volt igazán lehetőség, most attól eltekintve, hogy persze sokan vártak valami részletesebb indoklást, részletesebb magyarázatot, hogy ez miért történt meg. A dokumentumokból eddig szintén nem láttunk ilyet.
De hogyha megérkezik a Sándor palotából a bővebb dokumentum, ugyanis ugye Magyar Péter azt mondta, hogy onnan sokkal több minden információ derülhet ki, akkor a közvélemény megkaphatja ebből a mi értekre a választ, hogy miért adta meg Novák Katalin ezt a bizonyos kegyelmet. De én úgy gondolom, hogy ezt igazság szerint ő tudhatja, és Fülöp Botond is erről beszél, hogy ez továbbra is a köztársasági elnök privilégiuma kell, hogy legyen, hogy az ő személyes döntéseit ne kelljen a nyilvánosság előtt indokolni.
Hát, sőt, ugye itt beszéltünk arról, hogy kell-e nyilvánosan indokolni, vagy nem. Most az a szabály, és ez a történelem, mondjuk úgy, hogy ez a közjogi hagyomány is, hogy sem nyilvánosan, sem nem nyilvánosan nem kell indokolni. Tehát nem a köztársasági elnöknek semmilyen objektív indokot nem kell törvények alapján felsorakoztatnia. Ez mondom, elválasztandó attól, hogy egy társadalom erkölcsileg mit vár el, de a jogi szabályok azok jelenleg ezek. Amiből azt következik, most persze ezt láthatatlanban mondjuk még, de én nekem azért inkább az a várakozásom, hogy a Sándor Palota által közzé teendő dokumentumokból sem fogunk túl sok érdemi újdonságot megtudni, mert azt gondolom, hogy itt vélhetően bizonyos informális viszonyok játszhattak szerepet, de persze ez is csak az én feltételezésem, tehát én erről nem rendelkezem tudással. Én azt gondolom, hogy Novák Katalinnak megvoltak azok a személyes gondolatai, szempontjai, amelyek alapján ezt meghozta, és ezek nem biztos, hogy benne lesznek a dokumentumban. Még egyszer hozzá téve, hogy ez egyáltalán nem teszi védhetővé a kegyelmi döntést, meg nem teszi elfogadhatóvá a kegyelmi döntést, de azt nem hiszem, hogy ezek az iratok olyan mértékig fogják tartalmazni, ahogyan ezt a közvéleményben, vagy a hallgatók közül adott esetben sokan szeretnék.
Lehet-e ez a TISZA számára egyfajta politikai veszteség? Ezt azért kérdezem, mert emlékezzünk arra, amikor a főügyészhez besétált azokkal a bizonyos hangfelvételekkel, amelyek a politikai eredet történetei magyar, vagy eredet történetéhez tartozik Magyar Péternek, és akkor is ő onnan úgy jött ki, hogy bizony-bizony ebből a hanganyagból, ahonnan ez jött, még van. És akkor nagyon sokáig lebegtette azt, hogy több ilyen hanganyaggal is tud szolgálni, és az egészből nem lett semmi. Most megint arról beszéltünk, hogy ez az ügy politikai felszínen való tartásáról szól. Vélhetően nem fog több információ kiderülni, akkor ha ez így lesz, akkor mi lesz a politikai nyeresége a TISZA pártnak, ennek az egész ügynek a végén? Lehet-e? Hát, nyereség vagy veszteség?
Én azt látom, hogy itt alapvetően a TISZA pártnak az a politikai stratégiája, hogy a Fideszt és a Fidesz kormányzását a lehető legnegatívabb színben tüntesse fel, ami nyilvánvalóan nekik azért hasznos, mert akkor az ő esetleges kormányzati kudarcaik sem feltétlenül fognak az ellenzék javára szolgálni. Tehát az ő gondolatukban ez jelenik meg. És ennek érdekében látjuk azt, hogy az elmúlt időszak alapján a Tisza párt továbbra sem elsősorban a kormányzást tekinti fő feladatának, hanem a választási kampányák hosszabbítását a közösségi média segítségével, és nyilván ennek a része azt gondolom, hogy az is, hogy folyamatosan napirenden tartanak különböző olyan botrányokat, amik vélt vagy valós botrányok, ugye a kegyelmi ügy az egy valós botrány, de az kérdéses, hogy mennyire érdemes napirenden tartani, tehát emögött azért lehet egy politikai szálat látni. Hogyha az derül ki, hogy nincs olyan eltitkolt információ, ami valóban új megvilágításba helyezni ezt a történetet, akkor azért az károsíthatja az új kormánynak a hitelességét, szavahihetőségét, hiszen ők nyilván azzal a felütéssel kezdték meg ezt a tevékenységüket, azzal a felütéssel hozták nyilvánosságra a dokumentumokat is, hogy itt aztán most mindenre fény derül, kiderül valami nagy összeesküvés, vagy kiderül, hogy milyen machinációk játszottak szerepet. És csak politikailag értelmezhető a miniszterelnöknek az a viselkedése is, ami egyébként szerintem emberileg is teljesen elfogadhatatlan, hogy folyamatosan különböző személyeket utalással bevon ebbe a történetbe. Ezek közül ugye itt nem szándékosan, de nem válaszoltam a Gaudi Nagy Tamás ügyvéd urat érintő kérdésre, úgyhogy ezt most pótlom. Én bár nem vagyok ügyvéd, viszont jogász vagyok, és e tekintetben van némi kollégiális szolidaritásom felé. Én rendkívül felháborítónak tartom azt, hogy egy ügyvédet megpróbálnak meghurcolni, amiatt, hogy bizonyos ügyfeleket képviselt. Ráadásul egyébként a kegyelmi ügyben valóban nem Gaudi Nagy Tamás volt az, aki eljárt. Ugye Zamecsnik Péter közismert baloldali ügyvéd volt az egyik eljárási szakaszban a védője. Ő sem, neki sincs köze a kegyelmi kérvényhez, csak hogy legyünk ez ügyben is teljesen világosak, de például őt is meg lehetne akkor már ezzel az erővel említeni, hogy egy ügyvéd, aki volt olyan pont, amikor képviselte K. Endrét, és Gaudi Nagy Tamás pedig a felülvizsgálati eljárásban, tehát egy rendkívüli jogorvoslat során képviselte K. Endrét, amely eljárás egyébként a kegyelem megadását követően zárult le. De a lényeg, hogy ő teljesen igazságtalanul szerepel ebben a dologban, és megint csak azt látom, hogy Magyar Péter nem az ország irányításával tölti az idejét, hanem hergeléssel. Tehát az igazság az, hogy olyan embereket támad, akik vagy az előző időszakban hatalmi pozícióban voltak, nyilván nekik többet kell tűrniük, nekik a közszereplőként a kritikákat el kell viselniük, és olyan embereket is támad, akik meg éppenséggel nem politikai szereplők, lehet, hogy korábban azok voltak, ugye Gaudi Nagy Tamás volt országgyűlési képviselő, de most nem az, tehát neki nem feltétlenül kell többet tűrnie egyáltalán, és azt gondolom, hogy teljesen méltatlan a magyar miniszterelnök tisztségéhez az, hogyha valaki különböző személyeket ilyen agresszív módon megtámad. Tehát ez megint csak úgy értelmezhető, és egyedül aként láthatjuk azt, hogy ez miért van, hogyha politikai motivációt látunk mögé.
Ugye a Sándor Palotából az a nyilatkozat érkezett, hogy együtt működőek lesznek a kegyelmi ügy dokumentumai kapcsán, abban az esetben, hogyha ezzel kapcsolatban hivatalos felkérés érkezik. Ez azért nagyon fontos, mert ugye itt a kormányzat többször a hivatali útbetartása kapcsán ejtette ebben az elmúlt egy hétben hibákat, de ha már azt mondta, hogy itt neki mennek bizonyos közéleti szereplőknek is akár, most ez megint olyan formában történt, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnököt felszólítom, hogy adja át az iratokat, és utána távozzon. Súlyog Tamást felszólítom arra, hogy bízom meg a kormányzással, utána távozzon. A köztársasági elnököt felszólítom, hogy a minisztereimet nevezze ki, és utána távozzon. Meddig lehet egyáltalán ezt a sort tovább vinni?
Hát itt a válasz attól függ, hogy milyen szempontból vizsgáljuk a kérdést. Ugye jogi értelemben eddig sem lehetett volna, hiszen egy kormányzati szereplőnek, akár a kormány vezetőjének nincsen arra törvényes joga egy alkotmányos jogállamban, hogy az államfőt felszólítgassa különböző dolgokra. Tehát ez nem fér bele a jogállami keretek közé. Ezt egyébként ajánlom azoknak a közszereplőknek és elsősorban a jogász kollégáknak a figyelmébe, akik a korábbi évek során az Orbán kormányok alatt a legkisebb problémát is hangosan tematizálták és hangosan kiabáltak, most pedig egyáltalán nem szólalnak meg, és nem utasítják rendben azt a miniszterelnököt, aki nyilvánvalóan nem tiszteli a saját hivatalát sem, és a saját hivatalának az alkotmányos határait sem. Politikai értelemben persze más a helyzet, hiszen politikai értelemben van fogadókészség most erre a társadalom egy jelentős részében, ami nyilvánvaló mindenki számára a saját legitim joga, hogy kialakítsa a saját véleményét, de azért azzal is érdemes tisztában lenni, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy mi egy alkotmányos demokráciát szeretnénk, én azt gondolom, hogy ezt érdemes komolyan venni, akkor mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a köztársasági elnököt egy alkotmányos demokráciában nem lehet ilyen hangsúlyban fenyegetni, nem lehet ilyen hangsúllyal vele beszélni, és leginkább nem lehet felszúrítani lemondásra. És ráadásul az sem fér bele az alkotmányos demokrácia kereteibe, hogyha mondjuk az a parlamenti többség alkotmánymódosítással személyre szabott módon eltávolítja a hivatalból a köztársasági elnököt. Ez persze még nem tudjuk, hogy egyáltalán sikerülni fog-e, de vannak ilyen irányú fenyegetések, tehát erről is érdemes beszélni. Itt felszokott merülni, hogy ugye a Fidesz alatt 2010-et követően milyen lépések történtek. Szerintem érdemes erről is beszélni, mert egy-kettő vitatható döntés ott is született, és voltak olyan személyi döntések, amelyek valóban nem feleltek meg az alkotmányos szabályának, csak ne felejtsük el, hogy ezt akkor megfelelő bírói fórumok ki is mondták. Tehát például ugye Baka András a legfelsőbb bíróság elnöke esetén az Európai Bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy ez nem volt jogszerű az ő eltávolítása. Na most ezt követően, hogyha valaki egyrészt politikailag kritizálta a Fidesz eljárását, másrészt pedig fontosnak tartja a jogállamot, akkor teljesen hiteltelen és elfogadhatatlan, hogyha valaki egy ilyen helyzetben ezt a nemzetközi bírói döntést figyelmen kívül hagyva ugyanazt a gyakorlatot próbálja most elvárni a Tisza párti kétharmadtól, amit korábban a Fidesz esetében kritizált. Tehát akkor itt érdemes eldönteni, hogy valakinek az a problémája az előző kormánnyal, hogy nem tartotta be minden esetben a jogállam normáit, vagy az a problémája, hogy nem ő csinálta, nem az ő számára kedvező politikai erő hozott ilyen döntéseket. Tehát a lényeg az az, hogy a miniszterelnöknek, a köztársaság elnök ellen irányuló fenyegetőzései, azok egyáltalán nem férnek bele az alkotmányos demokrácia keretei közé, és azt gondolom, hogy vissza kell utasítani ezt a magatartást.
Hogyha már itt a fékek és egyensúlyok rendszeréről beszélünk, érdemes megemlíteni azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos útja az Lengyelországba vezetett, ahol Navrocki lengyel elnökkel is fog találkozni. Elképzelhető-e, hogy Lengyelországból egy olyan pozitív példával tér most haza a miniszterelnök, hogy ott azért a fékek és egyensúlyok szerepét tiszteletben tartják, még Donald Tusk kormányzata is, hiszen valljuk be, hogy azért ott az elnök nem ugyan arról a politikai platformról származik, és mégis ellátja a feladatát, és senki sem mondja azt, hogy amikor elnököt választottak, az ne lett volna törvényes keretek között, pedig aztán a politikai platformjuk nem egyezik.
Én ugye Lengyelországról akár egy külön műsort is lehetne csinálni, ugye az Alapjogért Központ készített is külön elemzést arról, hogy Donald Tusk hivatalba lépése óta ott hogyan vették semmibe a lengyel törvényeket. Van persze néhány különbség is, például az, hogy a lengyel köztársasági elnököt közvetlenül választ és valamivel szélesebb a hatásköre, mint a magyar köztársasági elnöknek. Tehát például, hogyha ő megvétóz egy törvényt, akkor azt csak 3/5-ös, tehát 60%-os többséggel tudja felülírni a Szejm, a lengyel parlament, még ugye Magyarországon ugyanazzal a többséggel kell elfogadni ismét a törvényt, mint amivel eredetileg is kellett, tehát nincs egy ilyen magasabb szintű korlát. De valóban azt el tudjuk mondani, hogy Lengyelországban a Tusk kormány egyébként az Európai Bizottság asszisztálásával, vagy csendes társ szerepével együtt durván megsértette sok esetben a lengyel törvényeket. Ugye nem is véletlenül kapott két politikus menedékjogot Magyarországon, és sokan ezt is megpróbálják valami vállalhatatlan bűnözőbújtatásnak bemutatni, holott bizonyítékok vannak rá, hogy ezeket az embereket igazságtalan és jogellenes eljárásoknak vonták alá, és ezért kaptak politikai menedékjogot. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor most épp az Egyesült Államokban is hasonlót kérelmeztek, hiszen tudják azt, hogy a mostani új magyar kormány véletlenül partnere lenne Donald Tusknak az ő politikai boszorkány üldözésében. Tehát azt gondolom, hogy Lengyelországban azért nem sok jó példa van a jogállami működést tekintve. Azt gondolom, hogy a Donald Tusk vezette kormány nagyon sok problémát okozott, nagyon sok törvényt sértett meg, és szerintem Magyarországnak az az érdeke, hogy a mostani magyar kormány az ne a lengyel példát kövesse, hanem egy jogállami utat kövessen. Ettől függetlenül természetesen a kockázat az ott van, hogy a lengyel példát fogják követni sok tekintetben, hiszen az a, ugye Donald Tusk úgy fogalmazta meg, hogy harcoló demokrácia, kicsit ijesztő szó, de Donald Tusk ezt mondta, tehát a harcoló, vagy militáns demokrácia az, amit a lengyel modellként lehet leírni, én Magyarországot óvainteném ettől a modelltől.
Szűk fél percünk marad, de muszáj, ha már itt a kormányzásról beszélt a Tisza párt kapcsán kérdést föltenni. Ugye május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Ugye a veszélyhelyzet lejártával az új országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg. Ez kimaradt belőle.
Igen, hát alapvetően ugye a veszélyhelyzet esetében ez egy normális eljárás. Ugye a veszélyhelyzet megszűnte, az nyilván az új parlamenti többségen múlt, tehát ők úgy döntöttek, hogy ezt nem hosszabbítják meg. Itt most olyan rövid időnk van, csak annyit szeretnék elmondani, hogy az egy hamis vád volt, hogy rendeleti kormányzás történt, tehát ez egyáltalán nem volt igaz. A parlament rendszeresen ülésezett törvényeket alkotott, bizonyos törvényeket valóban fel lehetett írni rendelettel a veszélyhelyzet alatt, de ez pedig most már megszűnt, tehát ebben az értelemben valóban a rendkívüli jogrend az már a múltnak a része.
Az pedig kérdéses, hogy az ukrán agrártermékek azok megérkezhetnek-e Magyarországra, de ez egy újabb adásnak a témája lesz. Köszönöm szépen Szikra Leventének, hogy velünk volt, és köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Itt sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1890 forint.